jól induljon a munkanapod minden hétköznap reggel 7-től Pitymallat a Szép Íz FM-en. Az elmúlt évtizedek kedvenceivel és az éppen aktuális friss hírekkel, témákkal. Induljon jól a napod velünk a 101 héten.
Szép Íz FM-en folytatjuk a Pitymallatunkat, és öröm számomra, hogy újra megérkezett hozzánk a stúdióban Bíró Zoltán társadalomkutató, most már nem első alkalommal vagy a vendégünk, és köszönöm szépen, hogy újból elfogadtad a meghívásunkat, és egy újabb témát fogunk boncolgatni, mert bizony mindig van, amiről beszélni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon szívesen jövök, és remélem még sok-sok alkalom lesz arra, hogy ezt a beszélgetés sorozatot tudjuk bővíteni. Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Igen, egy olyan témát hoztál nekünk a mai napra, azt mondom, hogy igen, hoztál, mert amiről nagyon sokat beszéltünk, azt mondom, hogy május, június, július, sőt még augusztus hónapban is, minden nap, vagy minden héten legalább egy fontos, egy újabb verzió, változat, megoldás, kérdések és válaszok felmerülnek. Hát ugye Parajdi sóbánya, tehát erről nagyon sokat beszéltünk a sajtóban, nagyon sokat beszélt erről a sajtó, beszéltünk mi is a rádióban, országos szinten, még mondjuk azt, hogy Európa szinten is említették, és nagyon sok szakértő megszólalt az ügyben, viszont mint társadalomkutató ezen a téren is egy kicsit beszéljünk róla, hiszen neked is van véleménye. Végeztél kutatásokat, olvastál nagyon-nagyon sok mindent, és ezekről, tehát a Parajdi sóbányáról beszéljünk a következő percekben.
Előjáróban mindenképpen meg szeretném jegyezni, hogy ezzel kapcsolatban semmiféle saját kutatást nem végeztem, tehát én inkább a médiában megjelent híreket olvastam, számos emberrel beszéltem természetesen erről a kérdésről, hát és rossz szokásomat elővéve gondolkoztam rajta. Első pontban röviden fontosnak tartanám, hogy foglaljuk össze, hogy nagyjából eddig mi az, amiről tudunk, mi az, amiről általában az emberek tudnak, és hát ugye elsősorban a sajtóból. Ugye itt a történetnek a kronológiáján nagyon gyorsan, tényszerűen végigfutva, ugye itt betört a víz a sóbányába, nem sikerült megállítani, hogy a bányának a teljes területét elöntse. Menet közben ugye ennek elindult a publicitása, nem csak a médiában, hanem a közösségi oldalakon is, és kiderült, hogy itt már jóval korábban szakértői anyagok születtek arra vonatkozónak, hogy ez bizony egy potenciális forgatókönyv, hogy amikor egy patak ennyire közel folyik el egy sóbányához, akkor az bizony okozhat betörés, vagy ennél komolyabb problémát is. És hát amire ugye a indulásból valószínűleg senki se gondolt, még lehet annak idején a tanulmány készítői se, bár láttam erre vonatkozóan is becsléseket, hogy a korondpatakába visszajutó sós víz elkezdett egyre jelentősebb környezeti problémákat generálni, itt a vízi illetvilágnak a kipusztulása, ivóvíz probléma, mezőgazdasági problémák, stb. És hát megpróbálkoztak itt számos ilyen kármentési munkálattal, illetve más jellegű tevékenységgel, hogy ne jusson be több víz a sóbányába, megépítették ezt a korondpatakot csőbe kényszerítő rendszert, ami részlegesen tudott csak működni, és hát itt próbálkoztak ugye kisebb-nagyobb léptékben a károknak a csökkentésével. Most a legutóbbi hír, amit olvastam, az, hogy valamilyen lignittel próbálnák a sóval, a sós víz által érintett mezőgazdasági területeket egy kicsit feljavítani. Ugye a médiában a olvasható interpretációk és megközelítések eléggé egyoldalúak. Tehát a média az tényszerűen próbálja bemutatni a helyzetet, viszonylag kevés értelmezés van, itt megszólalnak politikusok, megszólalnak szakértők, akik megpróbálják elmagyarázni nekünk, hogy ez miért történt, mit kell most ebbe a helyzetbe csinálni, és ez egy bizonyos aspektusa a történetnek, tehát egy gyakorlatiasabb megközelítése, illetve van egy problematizáló megközelítés azon a szinten, hogy az ember akkor ilyenkor természetesen keresi azt, hogy kinek a felelőssége ez a történet. Viszont az én meglátásom az, hogy ennek a problémának a tényleges súlyának a megértéséhez számos más szempontot is érdemes figyelembe venni, és az egyik ez, az a kérdés, hogy maga, ami Parajdon történt ténylegesen, az társadalmi szempontok, tehát milyen hatással van a parajdi társadalomra, a a sóvidéki közösségre, és általánosságban véve akár mondhatnánk azt is, hogy a székelyföldi léptékre. Ugye a médiában elolvashattuk, és elolvashatjuk most is ezeket a tényleges történéseket, és itt tennék egy személyes megjegyzést is, mert az előbb utaltam erre a felelősség kérdése, és ezt nem szeretném teljes egészében kikerülni, de ebbe a beszélgetésben nem szeretnék nagyon erős hangsúlyt fektetni rá, és ez szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy személyes megjegyzés, és én úgy gondolom, hogy itt a felelős, tehát úgy fejót vetve ennek a felelősségnek a kérdése, és úgy gondolom, hogy itt egy nagyon-nagyon széles felelősségi spektrumról beszélhetünk. Tehát ez a helyzet, ez egyáltalán nem az, hogy egy személyre rámutathatunk, és azt mondhatjuk, hogy ő a felelős. Hát itt a felelősségnek a spektrum az sokkal-sokkal szélesebb, és remélem, hogy egy következő beszélgetésben erről részletesebben tudunk majd értekezni, hogy mi az oka annak, hogy itt a felelősségnek a spektrum az jóval szélesebb. Sajnálatos módon ugyanakkor ez a felelősségről való beszélgetés, ez ugye nem jelen pillanatban az egyik legsúlyosabb kérdés, mert ez egyrészt nem oldja meg a problémát, tehát hiába mondanánk azt, hogy X meg Y meg Z csinálták ezt a történetet, oké, elkövetünk velük is valami szörnyűséget, de ettől a helyzet nem fog megváltozni, úgyhogy sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy ezt a társadalmi szempontot is behozzuk ebbe a parajdi beszélgetésbe, és itt tartom fontosnak megemlíteni, hogy a médiában egy rövid ideig teret kapott egy másik szempont, ami nagyon fontos volt, ez a geológusoknak a szakmai meglátásai voltak a legelején, akik megpróbálták tényszerűen leírni azt, hogy egy ilyen helyzetben mi az, ami történik bent a föld alatt konkrétan, és mi az, amit ezekben a helyzetekben kell csinálni ahhoz, hogy megfelelő a szakmaisággal tudjuk ezt a helyzetet kezelni, és hogy minél kevesebb további kár történjen. És ezt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos előrelépés volt az, hogy a sajtóba a politikától, a konkrét történéseken túl megjelenik az a szakma, aki ténylegesen ért ahhoz, és szakmai ismeretei vannak, stb. Azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen helyzetben mit is kellene csinálni, mert ugye azt már gondolom a legtöbb hallgató tudja, hogy nem a világon ez az első eset, sőt Romániában sem ez az első eset, hogy egy sóbányába víz tör be, és az a sóbánya kisebb vagy nagyobb léptékbe, vagy akár teljes mértékben használhatatlanná válik.
Zoli, innen folytatjuk a beszélgetésünket itt a 101,7-en. Én arra kérem a rádió hallgatókat, hogy maradjanak velünk. Hozok egy dalt 1976-ból, bocsánat, hozunk egy dalt Zolival 1976-ból. A Tavares előadásában is akkor visszajövünk, hiszen ezzel a témával kapcsolatosan még nagyon sok minden van, amit úgy nagyjából át kellene beszélni. Az elmúlt évtizedek kedvencei változatosan, továbbiakban is a vendégem a stúdióban Bíró Zoltán társadalomkutató, és továbbiakban is téma Parajd, a parajdi sobánya. És igen, Zoli, nézzük meg a következő percekben a társadalomra gyakorolt hatását, ami a sobánya katasztrófáját illeti, mert hogyan a legnagyobb hatása igen a társadalomra van, ez nem hozhat jó dolgokat, hogyha nincsenek megoldások és nincsenek alternatívák. Az elmúlt években te készítettél egy kutatást Parajdtól nem is annyira távol lévő településsel kapcsolatosan, amikor nem azt mondom, hogy hasonló volt ott a helyzet, de történt ott is egy társadalmi szétbomlás, és akkor kezdjük ezzel a beszélgetésünket. Arra kérem a rádió hallgatókat, hogy maradjanak velünk.
Egy 2002-ben végeztem egy viszonylag hosszú szakmai terepmunkát a Koront községhez tartozó Pagyhában. Ez egy viszonylag kis település, néhány száz fő lakta akkor, de korábban egy sokkal nagyobb települése volt ez a térségnek. És ami engem ott szakmailag érdekelt, az volt, hogy a kollektivizálás idején, ugye nem csak ott, hanem az ország számos más részén is, ugye a termőterületeket, állatokat az emberektől elvették. És ezzel Pagyhában megszűnt az a fajta életvezetési rendszer, amit addig a falu gyakorolni tudott. Tehát ott nem nagyon volt tényleg nem volt más munkája, az emberek a földből, állatokból, mezőgazdaságból éltek 90%-ba, és ezzel, hogy tőlük elvették ezeket a területeket, egyik napról a másikra, vagy viszonylag hamar, a megélhetés nélkül maradt a falu, és az egyedüli megoldásként az agyhaiak a tömeges elvándorlást választották. Ők korábban is, és egyébként ez a térségre is jellemző volt, hogy fiatalokként elmentek szolgálni különböző helyekre, és egy érdekes viszont agyhába, hogy ez a kivándorlás, ez nagyon erősen célzott volt, tehát Temesvárra mentek el az agyhai közösségnek a nagy része, ott egy bizonyos részét Temesvárnak egy időben úgy is hívták, hogy kis agyha. Azon túl, hogy ez egy munkaerő krízis volt, egy megélhetési krízis volt a falu számára, ugyanakkor próbáljuk meg elképzelni azt, amikor egy közösség egyik pillanatra a másikra szétesik. Effektíve az a fajta működési logika, ami addig a településben benne volt, az teljes egészében megszűnt, és kellett valami más csinálni. Ugyanakkor meg is kellett élni. És ahhoz, hogy ezt az összetartozási krízist, ez ugye úgy mondjuk szakmai nyelven, hogy lokális identitást, minden, ami minket egy helyhez köt, összeköt, ami működtet egy közösséget, ugye ez felszámolódott, el kellett menjenek, de ahhoz, hogy ez az összetartozás továbbra is működjön, megpróbáltak kitalálni valamit, hogy valamit azért csak csináljunk. Kialakult egy visszajárási gyakorlat, ami elsősorban a falu legjelentősebb vallási ünnepéhez, búcsúhoz kötődött, és akkor hosszabb, rövidebb időintervallumra ezek az emberek visszajöttek a faluba. Hozták a gyerekeket, hozták barátokat esetleg, stb. És úgy nézett ki néhány napig, mintha a falu a régi életét élné. Együtt elment az egész falu misére, részt vettek a búcsúba, találkoztak a közösségi helyeken, szomszédoltak, stb. Tehát néhány napig úgy nézett ki, mintha tényleg a falu pont úgy működne, mint hogyha mi se történt volna. És nem akarom túlságosan ragozni ezt a történetet, a lényeg az, hogy 50 év távlatából már nem működik. A falunak a működési logikájában nagyon erősen beleszólt valami. Nem volt vészforgatókönyv, hogy ebbe a helyzetben mit. Nem voltak kidolgozott mechanizmusok, hogy mit lehet csinálni. Senki nem is segített ezen a történeten. És az eredménye az lett, hogy egy község teljesen szétesett, ma ha kimegyünk Agyhába, akkor az nem egy tradicionális székely falu. Egyáltalán, tehát ott az már egy teljesen más logikán működő élettér, és ebből a szempontból fontosnak tartom azt, hogy párhuzamot vonjunk egy kicsit Agyha és Parajd között, mert én úgy gondolom, hogy itt most egy hasonló kiindulási helyzettel állunk fel, és a beszélgetésünknek a következő részébe erre szeretnék egy kicsit fókuszálni, hogy egy kicsit párhuzamba állítsuk Parajdot és a parajdi és az agyhagyi helyzetet.
Zoli, köszönöm szépen tényleg a párhuzamot, és köszönöm szépen az eddigi információkat is. Még egy része maradt a műsorunknak, egy picit zenélünk itt a Szép Fiz FM-en, és akkor folytatjuk a beszélgetésünket Bíró Zoltán társadalomkutatóval. Várjanak meg bennünket!
Ami most jön, az máshol nem szól, csak a Szép Fiz FM-en.
Hát, hölgyeim és uraim, Bíró Zoltán társadalomkutató nagyon kitartó a továbbiakban is, itt van velem a stúdióban, itt van velem szemben, és folytatjuk a beszélgetésünket, ami a parajdi helyzetet illeti. Nagyon nehéz kérdés, amire tudom, Zoli, hogy nehéz válaszolni, és érdemben nem is tudsz rá válaszolni, de azért egy picit körbe tudjuk járni ezt a helyzetet. Te, mint társadalomkutató, azért nagyon sok mindenre rá tudsz világítani munkádból kifolyólag, és az elmúlt hetekben, hónapban olvasott dolgok után. Mit lehet tenni? Van-e egyáltalán megoldás? Körvonalazódik-e valami a társadalom szempontjából ezen a téren?
Hát egyrészt nagyon fontosnak tartom aláhúzni, hogy erre a kérdésre nem tudok érdembe választ adni, hiszen sokkal több információra, egyeztetésre lenne szükség ahhoz, hogy az ember egy nagy komplex választ adjon, hogy itt az a megoldás, hogy itt néhány szempontot szeretnék felsorolni, ami alapján fontos lenne mérlegelni, vagy fontos lenne ezeket a szempontokat érdembe figyelembe venni akkor, amikor a parajdi helyzetről értekezünk. Érdekes, hogy a sajtóban több olyan hír is megjelent, amelyek most nem a konkrét ötlet az érdekes, hanem magának a paroiddal foglalkozó, tehát a paroidi helyzetre való rávilágítás egy másik szempontból, kezelés szempontjából, hogy hogyan lehetne ezt a történetet valamilyen formában jobb irányba terelni, hogy a bányát, mint turisztikai attrakciót le kell cserélni valami másra. Tehát kell helyette valami, ami az embereket újra odavonza, amivel a helyiek újra tudnak foglalkozni, és ha nagyon leegyszerűsítve nézzük ezt a dolgot, akkor ez elméletileg megoldást jelenthetne a problémára, mert ugye azt mondanánk, hogy holnap újra ugyanannyi turista fog menni Paroidra, mint amennyi ment a katasztrófa előtt, akkor elméletileg megoldódna minden. Ez matematikailag igaz, társadalmi szempontból ez egyáltalán nem igaz. Érdekes, hogy egy ilyen történetbe Paroid bele tud-e menni, sikerül-e ott valamit megoldani, hogy valami új dolognak neki fogjanak, ami esetleg radikálisan más, mint a bánya, vagy kapcsolódik a bányához, de ez mindenképpen ez egy nagyon fontos szempont, hogy akkor valami mással. Ami a mit lehet tenni ilyen helyzetnek egy másik aspektusa, az a társadalom működésének az egyik jellemzője, amivel egy korábbi beszélgetésünkön is volt szó, ez a több lábon való állás. Hát magyarán a térségünkben nagyon kevés az a család, akik kizárólag egy dologra fókuszálva alapozták meg az életüket és viszik tovább. Ez elsősorban anyagi szempontot nézek, tehát mindig van valami egyéb is. Van egy kicsi mezőgazdaság, van egy kicsi vállalkozás, van egy kicsi ez, van egy kicsi az, van egy kicsi amaz, munkahely, ez az. Ez a fajta több lábon állás, ez egy nagyon erős pozitívuma ennek a térségnek, mert egyik pillanatról a másikra nem tudunk nagyot esni. Tehát értelemszerűen tudunk kicsit esni, de nem tudunk nagyot esni, és ez a nagy esés, ez lehetőséget biztosít arra, hogy belefogjunk valami másba, átpozícionáljuk magunkat. Erre nagyon sok példa van a történelemben, és egy másik nagyon fontos jellemzője az a kivárás. Magyarán nem reagálunk egy helyzetre azonnal. Azt mondjuk, hogy valahogy ez meg fog oldódni. Összehúzzuk a nadrágszíjat, visszavonulunk a csigázba, és azt mondjuk, hogy várjuk meg, míg elmegy az özönvíz, és utána lehet tovább csinálni a dolgokat. Érdekes, ugyanez a technika működött annak idején, a kollektivizálás idején is, ugyanez a technika működött annak idején, amikor a 89-es változás után elkezdték bezárni ezeket a nagy gyárakat, és akkor hirtelen akkor is volt egy ilyen krízis, hogy számos embernek a munka lehetősége szűnt meg, és akkor is ez a technikát működtette a társadalom. Én úgy gondolom, hogy még a több lábon állás az inkább pozitív előjelű, ez a kivárás a mai világban inkább az én értelmezésemben negatív, mert ez azt jelenti, hogy nincs előre kidolgozott más forgatókönyv, hogy merre tovább, ami esetleg racionális is lehet, és nem biztos, hogy a kivárás hosszú távon az egy produktív történet. Egy negatív aspektusa ennek a mit lehet tenni ebben a helyzetben történet, hogy nincsen kimondva még jelen pillanatban, én legalábbis leírva nem láttam, hogy a bányával a jelenlegi helyzetben mi a követendő forgatókönyv. Mi lesz vele egy év múlva? Mi lesz vele két év múlva? Mi lehet vele? Tehát egyáltalán a potenciális útvonalakat felrajzolni. Előfordulhat-e az, vagy mennyi a valószínűsége annak, hogy ennek a természeti katasztrófának további újabb és újabb negatív hatásai vannak, amelyek akár Paroidra, akár a térségre nagyon komoly negatív hatást fognak gyakorolni az elkövetkező egy évbe, fél évbe, két évbe. Ezek egyáltalán nem mindegyek, hogy az ember még hány pofot kap ugye menet közben, vagy egyáltalán mire kell várjon. Igyekeztek ott bizonyos dolgokat megállítani, én mondom, ezt nem láttam, hogy ott biztos kezelés alatt kézbe van, ez lesz a jövője, ki lehet szivattyúzni a vizet, nem lehet, ugye nagyon-nagyon sok kérdés és potenciális forgatókönyv van, aminek a kezelésével kapcsolatban én egy megnyugtató érdemi magyarázatot nem olvastam. És hát ugye habatortán, hogy itt a negatív történeteket fokozzuk, ez a jelenlegi országos helyzet, ami per pillanat van, és amit sokat nem akarok ragozni, és hogy most erre sikerül-e elég figyelmet és elég pénzt koncentrálni, én ebben egy kicsit most kételkedem, hogy a jelenlegi helyzet ez biztos, hogy nem segít. Agyhához viszonyítva itt nagyon időben el lehet kapni még a problémát. Hát nem azt mondom, hogy a bánya kérdés meg lehet oldani, de úgy gondolom, hogy azt a társadalmi krízishelyzetet, ami előtt a paroidi vagy tágabb léptékben a súvidéki társadalom áll, amit ez a bányakatasztrófa okozhat az elkövetkező években, ez viszont fontos lenne megelőzni, és ezt ezt meg lehet, vagy meg kellene előzni, hogy, hogy ne üssünk saját magunknak egy lyukat, egy plusz egy lyukat Székelyföldnek ebbe a részébe. És én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy elinduljon egy olyan szakmai diskurzus, vagy hogy nem kizárólag szakmai diskurzus, amely megpróbálja végigvenni ezeket a potenciális forgatókönyveket, hogy ennek a közösségnek a jövőjével mit kellene kezdjünk. Mert ez nem Parajdnak a problémája csak. És az eddigi hozzáállásból is látszott, hogy ez nem csak Parajdnak a problémája, viszont Parajdnak nagyon komoly problémája lesz, hogyha nem foglalkozunk vele.
Hát Bíró Zoltán társadalomkutatónak köszönöm szépen, hogy eljöttél újra hozzánk. Vannak és még lesznek témáink, úgyhogy visszavárunk téged a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm, és további jó rádiózást kívánok.
Hogy jól induljon a munkanapod, minden hétköznap reggel 7-től Pitymallat a Szépíz FM-en. Az elmúlt évtizedek kedvenceivel és az éppen aktuális friss hírekkel, témákkal. Induljon jól a napod velünk a 101 héten.